8 óra 38 perc. Az infláció jövőre újra központi probléma lehet világszerte. Az amerikai vámok ugyanis érdemben kezdik majd éreztetni hatásukat, mint ahogy az Európai Unió zöld átállása és a hadipari fejlesztései is. Így vélekedik az XTB piaci elemzője. Szitás Lóránc szerint az aranyára továbbra is inkább emelkedő tendenciát mutat, ugyanakkor a kőolaj esetében masszív, napi 2,5 millió hordós túlkínálat van, ami egy orosz-ukrán béke esetén tovább emelkedne és jelentős világpiaci áresést hozna magával. Az XTB piaci elemzője szerint az euró-forint árfolyam jövőre is inkább 400 alatti szinteken mozog majd. Szitás Lóránttal Nagy Károly beszélgetett.
2025-ben az látszódott, hogy továbbra is nagy geopolitikai bizonytalanság van, orosz-ukrán háború az zajlik, és hát nagyon úgy tűnik az elmúlt napok béke törekvései ellenére, hogy hát ez nem nagyon fog megoldódni, lehet, hogy hónapok múlva, de lehet, hogy akár évek alatt sem. Ez alapvetően befolyásolja a 2026-os kilátásokat, vagy úgy látjátok, hogy ez egy nagyon-nagyon idézőjelben, de kezd gazdaságilag egy mellékvágány lenni?
Természetesen a geopolitikai helyzetnek vannak hatásai a gazdasági növekedésre, főleg itt Európában láthatjuk azt, hogy a gazdasági növekedés visszamaradt, hiszen ugye az energiapiacot is át kellett alakítani, plusz a szankciók az Európai Unió és Amerika részéről szintén jelentő szerepet játszanak abban, hogy az energiaárak ugye elindultak fölfelé és drágábbak lettek. Minden bizonnyal fontos megemlíteni azt, hogy ha sikerülne bármilyen megegyezésre jutni a geopolitikai konfliktusban, az akár egy fellendülés is lehet, és a beruházások elindulhatnak itt Európában, hiszen láthatjuk, hogy a beruházási index jelenleg nagyon alacsony az európai szinten. Ez természetesen pontosan annak köszönhető, hogy ugye a befektetők és a beruházók szempontjából még mindig bizonytalan a geopolitikai konfliktus helyzete.
Itt volt egy érdekes része, sok érdekes része volt persze az elemzésnek, de az, hogy túlkínálaton az olajpiacon, napi 2,5 millió hordó, és hogyha valami csoda folytán lenne egy orosz-ukrán béke, és mondjuk szankcióban legalább mérséklése az orosz történetnek, akkor az akár 50 vagy akár 30 dollárra is levihetné a kőolaj árát?
Ez nem csak ettől függ, tehát vegyük azt a szenáriót, hogy sikerül valamilyen megegyezést találni ebben a konfliktusban. Eltörődnek ugye a szankciók, viszont még mindig nem tudunk beszélni egy gazdasági növekedésről, és ez a legfontosabb tényező. Hogyha a gazdasági növekedés elmarad, akár Európában, vagy akár ugye a legnagyobb felhasználóban, ami az olajat illeti Kínában, akkor ez természetesen az olajár csökkenéséhez vezet. Viszont ez a gazdasági fellendülés, hogyha tényleg egy nagyon komoly vagy markáns lesz Európában, Kínában, Egyesült Államokban, akkor az olajár iránti kereslet jóval megnő, és ennek köszönhetően természetesen ugye az olajár felértékelődhet. Plusz még ne feledkezzünk az OPEC meetingekről sem, ahol ugye mindig döntenek a vágásokról, ami az olaj kitermelését illeti.
Mesterséges intelligencia az most az elmúlt hetekben, hónapokban egy nagyon kúrens téma, nagyon forgó téma nemzetközi szinten is, és vannak olyan becslések, hogy talán nem is lenne gazdasági növekedés az Egyesült Államokban enélkül, de lehet, hogy csak fele akkora mértékű, és mindenki találgatja, hogy most ez lufi, nem lufi, mi lesz ezzel a történettel jövőre. Tényleg kiderülhet, hogy mi lesz ezzel a történettel, vagy azért ez inkább évek?
Hát több mint valószínű, hogy évek, mikor ugye megláthatjuk azt, hogy ezek a beruházások visszahozzák ugye a profitot a Big Tech vállalatokba, úgyhogy ezt mindenféleképpen a negyedéves jelentésekből fogjuk majd megtudni, a részletes negyedéves jelentésekből, és ugye ebből tudunk majd következtetni arra, hogy az AI ugye lufi-e vagy sem. És itt megint csak idézném az Nvidia vezérigazgatóját, akit mikor megkérdeztek, hogy az AI buboréke vagy sem, ő azt válaszolta, hogy a negyedéves jelentéseknél problémák lesznek, tehát a várakozásokat nem teljesítik, akkor több mint valószínű, az AI egy buborék, ami kipukkadhat, viszont hogyha sikerül a várakozásokat teljesíteni, vagy a várakozásokat túl teljesíteni, akkor az Nvidia támogatja az AI buborékot.
Hát igen. Igen, csak markánsan határozta meg a saját szerepüket ebben. Lehet, hogy a többieknek mondjuk lenne ez egy-két szava. De hogy látjátok a magyar gazdaság, vagy speciálisan a kelet-közép-európai gazdaság helyzetét, mert nyilván a politika erre rá is játszik, de hát azért nyilván érinti a háború, a kevesebb befektetés, a kevesebb kereskedelmi pörgés ezt a kelet-közép-európai térséget leginkább, meg még a Baltikumot, amely ezt igencsak megszenvedi. Ettől függetlenül a jövőre ebből lehet kilábalás, vagy ez tényleg a német-francia tengelyen múlik csak?
Bizonyára nem csak a német-francia tengelyen múlik, viszont a német-francia tengely, ahol Franciaországban politikai instabilitás van, már ugye nagyon hosszú ideje. Németországban az ösztönző csomagok hatékonysága teljesen bizonytalan, és elmarad a várakozásoktól. Úgyis ez a két motorja, tehát lényegében a motorja meg a szíve az európai gazdaságnak gyengélkedik, akkor természetesen az Európa Unióban és Európában is a többi ország gazdasága ezt ugye megérzi. Viszont fontos megemlíteni azt, hogy az egyes országok ugye külön beruházásokat indítottak ugye az ázsiai országok részéről, tehát próbálták azért megkeresni azokat az üzleti utakat, amelyek ugye lényegében egy újabb beruházásokat indítanak Európában, és így ugye tartva azt, hogy tudnak egy gazdasági növekedést felmutatni.
Mennyire lehet a jövő év újra az inflációé, az erősödő inflációé? Az előadásod alatt említetted, hogy sok cég valószínűleg még a korábban felvásárolt készleteit árusítja, amelyek még kevésbé vámterheltek, de nyilván ezek a készletek előbb-utóbb kifogynak, és aztán ott van a munkaerőpiac megbicsaklása az Egyesült Államokban, amiről már olyanokat is lehet hallani, olvasni, hogy hát lehet, ez már a mesterséges intelligencia használatának az előszele, hogy programozókat, ügyfélszolgálatosokat, különböző kiváltható mesterséges intelligenciát, a kiváltható munkaköröket már bizony ezzel az eszközzel töltenek be. Nem okozhat-e ez mondjuk adott esetben emiatt ez a technológiai ugrás egy munkaerőpiaci sokkot, egy a vártnál korábban érkező munkaerőpiaci sokkot?
Ez inkább a jövő betekintés, viszont ha még megnézzük a 2025-ös évet, akkor a legnagyobb amerikai technológiai vállalatoknál nagyon komoly elbocsátások voltak. Ide idézném ugye, hogy csak a Meta több mint 30 ezer munkást lényegében ugye bocsátott el, Amazon ugyanígy, Microsoft, Google is, és ezek az elbocsátások az adatokban talán még nem láthatóak. Meglátjuk, hogy ezek az adatok, tehát hogy azok az emberek, akiket ugye elbocsátottak, lényegében tudtak-e új munkahelyet találni, tehát az adatokban lényegében ugye azt láthatjuk majd, hogyha nem, akkor ugye meglátjuk, hogy milyen növekedés lehet. És igen, tehát az inflációval kapcsolatos történetek is szintén nagyon érdekesek. Amerikában láthatjuk, hogy a cél még mindig nincs meg, ezért is ugye konzervatív a Fed elnöke a kamatcsökkentéssel kapcsolatban, és említettem, hogy ugye a vámtarifák még hozhatnak nekünk inflációs nyomást. Visszatérve még a munkaerőpiacra, ugye elmondanék még egy fontos dolgot, hogy Amerikában 40 napos leállás volt, semmilyen adatot ugye nem kaptunk, most kapjuk meg az adatokat, viszont több elemző is azt mondta, hogy ezek az adatok lényegében nem kvalitás adatok, így ugye azt láthatjuk, hogy bármilyen adat, amely ugye a várakozásoknak köszönhetően rossz lesz, az elég komoly piaci volatilitást okozhat majd.
Ez mit jelent, hogy nem kvalitásos adatok, tehát hogy a minőségileg nem olyanok lesznek, tehát nem bíznak az amerikai munkaerőpiaci adatokban az elemzők?
Így van, pontosan, tehát lefordítva magyarra, hogy jelzik előre, hogy ezek az adatok lényegében nem lehetnek majd mérhető adatok, mint az, ahogy azt megszokhattuk, úgyhogy ennek köszönhetően is ugye nagyon nehéz lesz most a várakozásokhoz viszonyítani azt, hogy milyen adatok fognak érkezni.
Nagyon picit a magyar gazdaságról. Említettétek azt, hogy euró-forint árfolyamsávot látjátok, hogy hát valószínűleg a jegybank tartja ezt a 380-400 közötti euró-forint árfolyamsávot, amit elég magas kamattal, tehát 6,5%-os alapkamattal tart. Meglátjuk, hogy majd decemberben mit lép a jegybank, de vártok jövőre kamatcsökkentést? És hogyha igen, milyen mértékűt? Egyáltalán mikor kezdheti el a jegybank vajon ezt, vagy marad ez a nagyon szigorú politika?
Több mint valószínű, hogy a kamatláb csökkentést ugye nem csak maga a jegybank fogja meghatározni, tehát ugye nagyon sok tényező határoz meg az, hogy ugye a kamatláb csökkentés elinduljon, vagy sem. Bizonyára ugye fontos lesz az, hogy a magyar gazdaság tud-e majd erősödni, tehát lesz egy gazdasági növekedés, egy markáns gazdasági növekedés, vagy sem. Esetlegesen ugye, hogyha visszamarad ez a gazdasági növekedés, akkor megindulhat újra a Magyar Központi Bank lényegében egy kamatláb csökkentési ciklusba, tehát szintén itt is ugye az adatok fognak döntő szerepet játszani, és plusz az is fontos, ugye, hogy a Magyarország gazdasága számára hogyan alakul a geopolitikai konfliktus. Tehát ugye az hozhat egy ilyen fellendülés, hogyha lesz ott valamilyen megegyezés.
Mármint az orosz-ukrán háborúban.
Igen, igen, így van, pontosan.
2025 végén elképzelhető, nem biztos, de elképzelhető, hogy lesz egy politikai-gazdasági fekete hattyú, bár a fekete hattyú az, amire nem számítunk, mert nagyon gondolkodik azon az Egyesült Államok, hogy megtámadja Venezuelát, legalábbis ilyen hírek jönnek. Egy ilyen, akár regionális konfliktusnak lehet nagyon komoly piaci hatása, vagy ez attól függ, hogy milyen mértékű egy ilyen beavatkozás?
Hát több mint valószínű, igen, hogy attól függ, hogy milyen mértékű az ilyen beavatkozás. Biztos vagyok benne, hogy az olajpiacán egy nagyon komoly volatilitást fog okozni az ilyen lépés, bár én nem vagyok tisztában azzal, hogy ez a lépés kijelenthető Amerika részéről, de ugye hát meglátjuk, mi a jövő. Viszont talán érdekes egy modellt ide behozni, az, hogy ugye Kínában is volt az, hogy a kínai állam lényegében megtámadja Tajvant, ugye erről is olvashattunk, és ott ezt le is modellezte a Bloomberg, hogyha mi történne, hogyha Kína megtámadná Tajvant, és a modellezés vége az jött ki, hogy ez senkinek sem lenne jó. Ugyanúgy az összes részvényindex zuhanna, nem lenne gazdasági növekedés, és ez csak egy akkora geopolitikai konfliktust eredményez az egész világban, hogy a befektetők egy teljesen más, tehát a régi megszokott védekező instrumentumokba mennének, és hosszú távon ugye, tehát ez eredményezheti akár a recessziót, de nem csak Kínában, hanem az egész világon. Hogy ez a modell, ha lemodellezték a venezuelai helyzetet, akkor lehet, hogy ugyanez az eredmény jön ki.
Szitlás Lórántot, az XTB piaci elemzőjét hallották. 15-20 évvel ezelőtt fehér holó kategóriának számítottak az űrturisták, akik 20-25 millió dollárnak megfelelő összegért mehettek fel rövid időre az űrállomásra. Charles Simonyi 2007-ben 20 milliót, 2009-ben 25 millió dollárt költetett erre. Ez az összesen 45 millió dollár, ráadásul az elmúlt évtizedek inflációjával számolva mai értékén még több lenne. 5-10 éven belül viszont akár 100 ezer dollárért is felmehetnek majd átlagos felkészültségű emberek az űrbe. Sőt, van olyan várakozás is, hogy akár egy rövidebb űrrepülés 2000 dollárból kijön. Vázolta a felfokozott nemzetközi várakozásokat Kapu Tibor kutató űrhajós. Cserényi Gyula kiképzett űrhajós azon a véleményen van, hogy hamarosan nem lesz akkora kuriózom az űrrepülés. Velük Nagy Károly beszélgetett Napvendége című műsorunkban.
Mennyire hisztek abban, bár nem tudom, hogy ez hit kérdése, hogy pár éven belül elérhető lesz az űrturizmus, nem több 10 millió dollárért, hanem adott esetben, hát az se kevés, mondjuk pár százezer dollárért.
Én teljes mértékben. Egyszerűen ez a logikus útja a dolognak, ez a logikus menete, annak, amerre fejlődik az iparág. Nem ez az egyetlen út, azt szeretném kihangsúlyozni. A történet onnan kezdődik, hogy van most már egy nemzetközi űrállomásunk 27 éve. Legalábbis azóta építik, és 25 éve lakott. Ez már egy öreg űrállomás. 2020-ig lett volna fönt, addig keringett volna a Föld körül, szerencsére elég jól bírta. Viszont valószínűleg 2030-ban tényleg lehozzuk, és be fog lépni az atmoszférába, és valószínűleg a csendes óceán felett gyakorlatilag egy meteor zápor fog belőle alakulni, és elég majd a légkörben. Amíg ez megtörténik, a NASA hatalmas nagy effortokat tesz bele abba, hogy legyen úgymond replacement, tehát legyen egy következő űrállomás, ami át tudja ennek venni alacsony földkörüli pályán a helyét, sőt, hogyha minden jól megy, akkor van egy ilyen cég, amit úgy hívnak, hogy Axiom Space, ők vittek fel minket egyébként az űrbe, ők is foglalkoznak ezzel, sőt, ez lenne a core business, úgymond, tehát ez lenne a fő ötlet az Axiom mögött, hogy csinálnak egy saját űrállomást, amit Axiom Station, nagyon kreatívan Axiom Stationnek neveznénk, ez az űrállomás csatlakozna az ISS-hez egy jó pár hónapra, átmentik onnan a berendezéseket, a legértékesebb és tudományosan legjobban indokolt berendezéseket, majd lecsatlakozik, és önállóan egy űrállomásként tud működni. Azért szeretném ezt kiemelni, és azért fontos ez, mert a következő űrállomások, azok ennek a, úgy nevezzük ezt, hogy NASA CLD program, ez a Commercial LEO, tehát Low Earth Orbit, Commercial LEO Destinations program, a NASA sok-sok nullával rendelkező dollárt költ arra, hogy ezeket a cégeket támogassa abban, hogy saját űrállomásuk legyen. Az Axiom ilyen, a West ilyen, és van egy Starlab nevű joint venture, ami sok cégnek, köztük európai cégeknek is, például az Airbus, Mitsubishi, az persze nem európai, de akár a Hilton is ilyen, és itt most már kicsit kezdünk áttérni a fő témára. Szóval ezek a CLD űrállomások, ezek főleg még mindig research fókusszal, tehát kutatási fókusszal fognak létrejönni. Az Axiom és részben a West az mindenképpen ilyen. De szerintem nem nehéz abba belegondolni, hogy a kereslet egy ilyen piac mögött az mindenképpen ott van. Én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az emberek ne akarnának az űrbe menni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan szeretnének az űrbe menni. A kínálat pedig nem sokára meg fog születni. A SpaceX, és most kicsit rákanyarodva a rakéta technológiára, ugye rakéták kellenek ahhoz, hogy minket eljutassanak azokra az űrállomásokra. A SpaceX technológiának köszönhetően az űrutazás ma 10-szer olcsóbb, mint mondjuk 9 éve vagy 10 éve. És lesz majd egy még nagyobb technológiai ugrás, a SpaceX-nek meg a Blue Origin-nek, két különböző cégről beszélünk, köszönhetően, ami még megtizedeli majd ezt az árat, ami azt jelenti, hogy vannak olyanok, akik már arról beszélnek, hogy kilónként 10-20 dollár lesz majd felbocsátani valamit. Ez szerintem nagyon extrém, de hogyha már ott megállunk, hogy kilónként 100 dollár, már az is borzalmasan olcsó. Van, akik azt mondják, hogy 2000 dollárért is már lehet majd legalábbis felülni egy Starship rakétára és elmenni mondjuk New Yorkból Sydneybe, de hogyha azt mondjuk, hogy 100 000 dollár kimenni az űrbe, már az is bődületesen sokkal-sokkal olcsóbb, mint manapság. És ez szerintem realitás lesz nem sokára, ami azt jelenti, hogy módja ahhoz, hogy kimenjünk az űrbe, az meg lesz. Most már csak azon kell dolgozni, hogy legyen is destination, és legyenek olyan cégek, akik konkrétan azon dolgoznak, hogy űrhotelek legyenek. Én nagyon ezen tudom elképzelni, hogy nem lesznek majd olyan tehetősebb emberek a világon, akár 5 év múlva, de akkor legyünk biztosak, mondjuk azt, hogy 10 év múlva, akik nem mondanák azt, hogy ezt az összeget, ami nekik nem fáj annyira, azt ráköltik, és akkor töltenek mondjuk egy 10 napot az űrben. Rengeteg kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, biztonság és egyéb dolgok.
Átlag fizikai felkészültsége? Fel lehet menni egyébként az űrbe, mondjuk úgy űrturistaként? Ezért oda is kell egy, nyilván egészségesnek kell lenni, tehát azt senki nem vitatja, hogy nem szív problémákkal megy fel az ember, vagy rettenet túlsúllyal, de hogy mennyire kell felkészülni erre fizikailag?
Ez egy régi korokból megmaradt ilyen, hát nem illúzió, de egy régi korokból megmaradt ilyen szokás az, hogy az űrhajós az a lehető legfittebb fizikája állapotban van, sokszor vadászrepülő pilóta. Ez akkoriból származik, amikor még az űrutazás hajnalán, ugye még nem tudták azt, hogy milyen hatással van a maga az űrutazás az emberekre, illetve a technika is egészen más volt, a technika is máshogy működött. Sokkal nagyobb erőhatások hatottak az emberekre, repülni kellett az űrhajót, ugye azok tényleg olyan szaktudást igényelő járművek voltak, amihez tényleg az kellett, hogy valaki vadászrepülőpilóta legyen például, és ezzel együtt elképesztő fizikai kondíciónak kellett lennie, hogy azokat az erőhatásokat kibírják, ne legyen tömött foga, stb. Pontosan azért, mert nem tudták, hogy milyen hatásokra lehet számítani. Az elmúlt 60 évben folyamatosan vizsgálták az embereket, az összes űrhajós, aki az űrben járt, részben tudományos kísérleteknek az alanya is volt, azért, mert az a bő 600 ember, akik már járt az űrben, az egy nagyon alacsony egyetszámú kísérletnek felelne meg, már akkor is, hogyha mindegyik kutatás ugyanazt az egy dolgot vizsgálta volna. De mindegyik kutatást egy kicsit mást vizsgál, tehát azt tudjuk, hogy nagyon kevés embert vizsgáltak eddig, de már így is tudjuk azt, hogy azért azokat a nagyon szigorú egészségügyi feltételeket lehetett lazítani. Azért azt már tudjuk, hogy az elmúlt években már voltak olyan űrturisták, akik idősebben, kicsit gyengébb fizikai állapotban megjárták már akár a nemzetközi űrállomást is, és ez náluk is működött. Most már ugye egy Dragon kapszulának a felbocsátási profilja az 4,5G-s gyorsulás maximum, és a visszatérés is hasonló erőhatások. Ez azt jelenti, hogy ugye a testtömegünknek a 4,5-szerese nehezedik ránk, de mellkas-háti irányban. Ez egy kicsit nehezebb levegőt venni, egy kicsit küzdősebb, meg nehéz felemelni az űrhajósnak a fejét, de mégsem egy elképesztően nehéz 12G-s vadászrepülőpilóta fittségre van szükség hozzá. Tehát azt látjuk, hogy ahogy egyre többen utaznak, és egyre jobb tapasztalattal rendelkezünk egészségügyileg, úgy egyre inkább bővülni fog azoknak az utazások, a személyeknek a lehetősége, aki utazhat. A következőkben el fogunk jutni az első cukorbetegig például, és így tovább, ahogyan szépen lassan a technológia engedi, a kutatások engedik, és a tapasztalatok engedik.
Itt hat az ember Csár Simonyit, ugye magyar származásuként 2007-ben és 2009-ben űrturistaként jutott ki a világűrbe, összesen 26 napot töltött az ISS fedélzetén. Ő egy magáncégen keresztül ment, tényleg mint űrturist, ő befizette magát erre az útra, és ő azért merem ezt elmondani, mert ő is megemlítette ezt már több interjúban, ő egyébként rendelkezik szív problémával, nem elképesztően súlyossal, de olyannal, ami már egy űrhajós kivallgatásból őt kizárná. És amikor ő ugye oroszokkal ment fel, és mint ugye olyan technológiával, és Soyuz űrhajóval, és az oroszok kifejezetten örültek annak, hogy ő ott van, és egy olyan szívvel rendelkezik, ami már egy kozmonauta, ugye oroszoknál kozmonauta, válogatáson már kiesne, és mégis tudják őt tanulmányozni. Ami már 2007-ben is azt jelenti, hogy voltak olyan tanulmányok, amik előremutatóak voltak annyira, hogy esetleg 5-10 év múlva már úgymond sokkal standardabban a szakmájban tudják ezeket az embereket kiengedni az űrbe.
Ilyen mezzés, semmi baj nem esett végül Csár Simonyira.
Hát kemény fából faragták.
Az elmúlt percben Kapu Tibor kutató űrhajóst és Cserényi Gyula kiképzett űrhajóst hallották. Nem sokára 9, jönnek a hírek, és nyitjuk a tőzsdét.